Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Bár még folyik az Európai Unió 2013 és 2020 közötti költségvetésének a vitája, az időszakra vonatkozó fejlesztési célok és irányok már kialakultak. Néhány hete az európai országokban működő gazdasági kamarák Afrikával és a Mediterrániummal foglalkozó szakemberei találkoztak az unió fejlesztési biztosával, aki a térséggel kapcsolatos fejlesztési és támogatási prioritásokról is adott tájékoztatást. A mai műsorban arról kérdezem vendégemet, hogy a kialakult afrikai fejlesztési stratégiában milyen szerep juthat Magyarországnak, illetve a magyar vállalkozásoknak. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Balog Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is.
Nemrég tért vissza Brüsszelből, ahol az európai kamarák, illetve hát az Afrikával és a Mediterrániummal foglalkozó Európai Uniós Kereskedelmi és Iparkamarák küldöttségében vett részt, és találkoztak Andris Piebalgs-szal, az Európai Unió fejlesztési biztosával, és ahogy itt elmondta nekem, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, a következő költségvetési ciklusról beszélgettek, illetve arról, hogy az Unió milyen politikát folytat majd a térséggel kapcsolatban, mik a prioritások, és hát gondolom, hogy nagyon fontos, hogy például Magyarország hogy veheti ki ebből a részét. Az Európai Uniónak mennyire fontos Afrika és a Mediterránium, és ha megfordítom egy kicsit ezt a gondolatot, mi fontosabb, a Mediterránium vagy egész Afrika?
Én azt gondolom, Európa, és ezt elmondta Piebalgs biztos is, Európa Afrikát fontosnak érzi. Természetesen láthatóan Afrikában azért különböző hatalmi gócok, hatalmi területek alakulnak ki. Ugye eddig úgy gondoltuk, hogy Európa, aki még mindig majdnem a legnagyobb forgalmat bonyolítja az afrikai országokkal kereskedelmi volumenben, hogy Európa lesz majd az a segítője Afrikának, aki kivezeti a kátyúból, aki vezeti majd a fejlődését, és ezt megkavarták az utóbbi 10 év eseményei, hogy például a kínaiak elkezdtek nyomulni, hogy ezt a szót használjam Afrika szerte, hogy megszerezzék az ásványkincseket, hogy az indiaiak követve a kínaiakat ugyanezt az utat járják a kereskedelem oldaláról, hogy még Japán is pozíciókat próbál szerezni Afrikában, hogy az amerikaiak is úgy érzik, hogy mindezen hatások alán kiszorulnak az afrikai kontinensről. Hát egyre többen küzdünk a második gyarmatosításért, ahogy az afrikaiak hívják, de úgy néz ki, hogy lassan kialakulnak azok a területek, hogy ki merre jár, ki mit támogat. Az Európai Uniónak egyik legfontosabb célterülete, és ezt a biztos is elmondta, a következő 7 évben a Mediterráneum lesz, Észak-Afrika. Ennek több oka van, Észak-Afrika különböző országai különböző speciális státuszokat élveznek az Európai Unióval való együttműködésben. Marokkó például teljesen speciális, mintha Európában járnánk, nincsenek vámok, nincsenek különböző előírások, ugyanazok, amit az Unió elfogad, azt elfogadja Marokkó és vice versa. Tunézia is ebbe az irányba halad, tör erre a státuszra, és meg is van az esélye, hogyha a változások, választások úgy alakulnak, hogy ezt megkapja az Uniótól. De talán Európának én azt gondolom a legfontosabb célja ezekkel az együttműködésekkel az, hogy a határait kitolja, és egy pufferzónát képezzen a várható afrikai migrációval szemben. Eddig ezt a csendőri szerepet ellátta Kadhafi Líbiája, hisz az volt az a tag, az volt az a rész, ahonnan a legtöbben próbáltak Szicília irányába, hisz itt van a legközelebbi távolság áthajózni. Ugye ott Kadhafi hatalma megszűnt, megszűnt ezáltal az a központi hatalom, aki ezt meg tudná akadályozni, ezért az Unió próbálja az egész térségre kiterjeszteni ezt a határőri szerepet. Ezt persze néha avval jutalmazza, hogy különböző státuszokat és különböző speciális szabályokat alkalmaz ezekre az országokra.
Mennyire jól működik? Mert hát ugye, amíg Kadhafi uralmon volt, azért addig is több százan vesztek a tengerbe például illegális migráció kapcsán, és hát ugye nem kell ahhoz Líbiából az Európai Unió felé elindulni, hogy Afrikából odajussunk. Mondjuk kicsit talán kalandosabb az út.
Így van, én azt gondolom, hogy túldimenzionált azért ez a történet. Egyelőre nem nagy számú ez a migráció. A Kadhafi előtti, vagy Kadhafival együtti időkben ott olyan 60-65 ezerre teszik az átérő migránsok számát, akik ezt az útvonalat választották. Ez a jázminos forradalmak idején 150-200 ezerre nőtt éves szinten. Én azt gondolom, hogy ez lassan újra visszaszorul. Jól működött ez a zóna, jól működik ez a zóna, hisz ha belegondolunk, csak Afrika szerte a belső migráció éves szinten 25-30 millióra teszik, Most ebből 60 ezer jut az Európa irányba. Én azt gondolom, hogy ez nem mérvadó. Persze azok az országok, akiknek meg kell küzdeni ezzel a néhány tízezer menekülttel, ellátni őket, fogadni, befogadni, és így tovább, azoknak ez egy nagy teher, de egyébként abszolút értékében ez a szám nem nagy. Épp a múltkor néztem utána, hogy csak például az Egyesült Államokban évente 1,1 millió bevándorlási engedélyt adnak ki, tehát ehhez képest a 60 ezer tényleg nem nagy szám.
Térjünk egy kicsit vissza az erőviszonyokhoz, illetve oda, hogy most folyik Afrika újra felosztása. Ebben a műsorban most már, amióta elkezdtük, folyamatosan elmondjuk, hogy azért ott kellene lenni nekünk is valahol. Persze legyünk realisták, Magyarországnak sem a diplomáciai, sem pedig a gazdasági ereje nem olyan, hogy nagyon komolyan labdába rúghatnánk, de itt rendre elmondják Afrikát jól ismerő emberek, hogy van nekünk hely. Az ön számára mi derült ki ezen a megbeszélésen?
Van nekünk hely. Ahány országban jártam, és akkor tényleg koncentráljunk Észak-Afrikába, Marokkó, Tunézia, Algéria, Egyiptom, bárhol, ahol voltam, ott a magyarokra jól emlékeznek, jó hírünk van, szeretnek minket, minket avval azonosítanak, hogy egy kicsike nép, akinek a legtöbb Nobel-díjasa van a világon. Mostanában az olimpia óta azzal azonosítanak minket, hogy egy kicsike nép, aki mégis a válság közepette is rengeteg aranyérmet tud tenni, és ki tud tűnni a világban. Minket azzal azonosítanak, hogy jó barátok voltunk, hisz magyar csak itthon nem érti meg. Külföldön a magyar mindenkinek jó barát. Én azt gondolom, hogy van helyünk, jól emlékeznek ránk. Persze elmondjuk mindig, hogy a 24. órában vagyunk, hisz egyre kevesebb az az emlék, ami a magyarokról szól. De ne felejtsük el, hogy például Algériában, ugye mi voltunk az elsők, akik elismertük az algériai forradalmat, vagy ne felejtsük el, hogy Algír közepén ott díszeleg a Népstadion mása, amit a magyarok építettek Algériának. Ne felejtsük, hogy magyar mozdonyok húzták az egyiptomi vasutakat, hogy magyar gancdaruk állnak ma is az észak-afrikai kikötőkben, tehát ránk jól emlékeznek, a mi hírünk jó, érdemes lenne ezt továbbra is kihasználni.
Mindjárt visszatérünk még Észak-Afrikára, bár az elmúlt hetekben itt ebben a műsorban is többször ejtettünk szót Marokkóról is, Tunéziáról is, és az ottani lehetőségekről is, viszont arról az országról, amellyel korábban sokat foglalkoztunk, akár csak a Bamako-rali kapcsán, akár egyéb árvaház projekt és egyéb programok kapcsán, mostanában nem nagyon van hír, illetve ha van hír, azok nem jó hírek. Ott polgárháború van, és mindenféle viszályok, és ahogy mondta, folyik Afrika újrafelosztása. Ez a viszály is ennek az eredménye, ennek az újrafelosztásnak? Ön jobban ismeri ezt a környéket.
Természetesen Mali pillanatilag ketté szakadt, nem is átjárható egyik a másik területe között, vagy nagyon nehéz az átjárás. A Bamako uralta keleti területeken. Viszonylagos rend van, de önmagában ott is megszűnt az államhatalom, tehát a korábbi életbiztonság az nincsen meg, az emberek napról napra élnek, és nincsen központi hatalom már ott sem. Én azt gondolom, hogy nem vagyok minden dolog tudora, de egy összeesküvés elméletet szívesen megosztok önnel is és a hallgatókkal is. Egyes összeesküvés elmélet gyártók szerint Afrika újrafelosztása folyik. Itt egy olyan terület, ami amerikai célterületté válik, hisz ezen a területen Nigériától, Angolától fölfelé, illetve Gána, ez már az amerikai olaj főforrása, és ide helyeződik át a Közel-Keletről az amerikai olajimport, hisz csak Angolánál mondjuk azt, hogy 2,6 millió hordó olajat bányásznak naponta, és ennek majd 70%-át már az USA-ba szállítják. És ugyanígy próbálja felfelé, észak felé hozni a hatalmi területeit az Egyesült Államok, visszaszorítva a francia hatalmi pontokat.
És mit támasztja alá ezt az elméletet?
Egyik az, az összeesküvés elmélet gyártók szerint, hogy a mali elnököt, akit áprilisban úgyis leváltottak volna, hisz lejárt a mandátuma, márciusban egy hónappal azelőtt, hogy lejárt volna a mandátuma, megdönt egy katonai pucs, egy olyan kapitány, aki nem magasrangú résztvevője a mali hadseregnek, aki előtte 6 hónapig az Egyesült Államokban volt kiképzésen, és egy pucsot hajt végre. Azóta a mali hadseregben egyes pletyka terjesztők szerint már angolul kötelező tanulni a katonáknak az eddigi francia nyelv helyett, és ez a káosz eléri azt, hogy a franciák visszaszorulnak erről a területről. A kínaiak ebben a káoszban nem haladnak tovább az iparosítás és a természeti források megszerzése irányába, és amikor eljön majd a pillanat, amikor a káosz olyan mérvű lesz, hogy érdemes lesz egy megmentőt hívni, akkor Amerika lehet majd az a megmentő, aki ezen a területen ezzel pozíciót szerez. Korábban is elmondtam már ebben a műsorban is, hogy Maliban egy olyan fajta hatalom volt az Amerikai Egyesült Államok részéről, amely nem volt látható, nem gazdasági befolyással bírt, hanem az államigazgatás szintjén viszonylag sok helyen lehetett találni amerikai tanácsadót a minisztériumokban.
És egyébként Malinak a szerepe az hol fontos? Olyan gazdag nyersanyagban?
Maliban van nyersanyag, igen, az urán többek között, de ezzel együtt inkább az, hogy itt volt a legkönnyebb elérni azt, hogy a káosz elkezdjen eluralkodni, és elerodálja ezt a környéket. Egyébként itt jegyezném meg, hogy ez nem riasztja a Budapest-Bamako szervezőit, hogy továbbá is Bamakóba szervezzék ezt a humanitárius rallit, ami január 25-én újra nekiindul, hogy meghódítsa ezt az útvonalat végig egészen Bamakóig.
Hát azért reméljük, hogy addig még valamelyest rendeződik a helyzet. Térjünk vissza Észak-Afrikába, mert azt gondolom, hogy már csak ha múlt héten hallgatta valaki a műsort, akkor sokféle területről érkezett jelzés, hogy ott van nekünk hely. Pontosabban akár a speciális magyar tudásnak van hely. Itt ugye beszéltek a delegáció résztvevői arról, hogy technológia transferre mindenképpen szükség lenne. A mezőgazdaságban is vannak lehetőségek, de hát ön is ott volt. Úgyhogy akkor inkább öntől kérdezem, hogy mi lenne az ön véleménye szerint az a legkedvezőbb pozíció, vagy az a szegmens, ahol a legkönnyebb lenne eljutni Tunéziába?
Igen, a PIBALX biztossal való találkozás után én egyből Tunéziába repültem, és találkoztam az ottani befektetési miniszterrel is többek között, illetve a gyáriparosok szövetségével és a többi viszonylag nagyhatalmú és befolyásos tunéziai államigazgatási szerv vezetőjével vagy miniszterével, és ott három dolog, amit megfogalmaztunk. Az egyik dolog az, hogy a tunéziai forradalom után Tunézia egy kicsit szabadabban lélegzik. Persze vannak különböző dolgok, hogy egy kicsit iszlamizálódik, vagy egyelőre útkeresésben van, de Tunézia a korábbi domináns francia, spanyol, olasz kereskedelmi befolyás alól egy picit felélegzett. Kitekint, megpróbálja megnézni, hogy a 27 európai országból miért csak 5-6-tal kereskedik dominánsan. Ez a fajta szabadságérzés egyfajta affinitást is eredményez olyan országok irányában, mint például Magyarország, hisz rengeteg közös vonásunk van. Tunézia is körülbelül 10 millió lakosú. Körülbelül olyan útkeresésben van, mint ahogy mi voltunk 20 évvel ezelőtt. Másik fontos eleme, hogy Tunéziának sincsenek szénhidrogén készletei, tehát kénytelen másból megélni, vagy a tudásából, és itt találtunk egy közös pontot, hogy tunéziaiak is, és mi is magunkat okosnak és rafináltnak tartjuk. Ez egy olyan platform lehet az együttműködésre, amelyben megértjük majd egymást. Tehát van egy ilyen nyitás a tunéziai oldal részéről. Ez találkozik avval, hogy nálunk a gazdasági válság okán van egy nyitás, egy kitekintés Európából. Eddig azt mondtuk, hogy el vagyunk foglalva Európával, most a válság, ami nekünk válság, az egy esély azoknak a piacoknak, amit korábban nem vettünk észre.
Ne felejts a szavát, csak az jutott eszembe, hogy most már idestova 3 éve erről beszélünk, hogy itt a lehetőség, a nyitás. Valami konkrétum született azóta? Van róla információja? Most nem feltétlenül Tunéziában, de úgy Afrika szerte, vagy mondjuk Észak-Afrikában, ami úgy gondolná az ember, hogy közelebb van. Látszik már, tehát jelentős összegben nőtt az aktivitás, üzleti aktivitás oda-vissza?
Nőtt az üzleti aktivitás, egyre több üzletember és delegáció érkezik, az áruforgalom is nő, markánsan például Marokkóval, és egyre többet látni konkrét üzleteket. Persze azért még ez nem tömegével nem fogja kiváltani a gazdaság hanyatlását okozó tényezőket, de én azt gondolom, hogyha nem lett volna a világválság, ennyire se haladtunk volna előre. Úgyhogy ez a két hatása, ahogy említettem, hogy a tunéziai nyitás, a piacnyitás és a velünk való rokonságérzés és a magyarországi kényszer, hogy Európából más irányba kacsingassunk, ez egy jó platform lehet a jövőre, illetve mind a ketten magunkat egy ablaknak, egy kijutási pontnak tartjuk, hisz a tunéziaiak egész Közép-Afrikára vagy az egész afrikai kontinensre tekintenek, és úgy érzik, ők nyitnak ablakot az európai vállalkozóknak, és ugye mi is így érezzük, hogy Magyarország pozíciójából kifolyólag ablaka vagy betörési pontja lehet akár az orosz piacnak, de Kelet-Európának mindenképpen. És a harmadik ilyen hatás, amit megjegyeztünk ezeken a találkozókon, vagy amiben megegyeztünk, az pontosan az, amit a biztos elmondott, hogy ez egy üzenet, amit én is átadtam a tunéziai kollégáknak, hogy a Mediterráneum, tehát Észak-Afrika lesz az, amire az Unió koncentrál. Az elején megbeszéltük, hogy miért, mert a határait őrzi, mert könnyű velük kereskedni, mert azt a kultúrát viszik, amit az európaiak, vagy hasonló kultúrájuk van, mint az európaiak, illetve hát dominánsan ott voltak a franciák és az olaszok különböző országokban, tehát nincsenek távol ebből az iskolarendszerben és egyebekben, illetve rengeteg európai él is ott a téli hónapokban ezekben az országokban. Tehát ez a három hatás, az Unió azt mondja Észak-Afrika, a két piac nyitása, ez egy olyan keresztmetszet lehet, amiben érdemes lenne tovább haladni, és azért hívom fel sokatszor a figyelmét a hallgatóknak, hogy próbáljanak, keressenek, keressék a kamarákat, és próbáljanak ebbe az irányba elmozdulni.
Amelyet a beszélgetés alatt többször szót ejtettünk az Európai Unió fejlesztési biztosával történt találkozóról, ott beszéltek-e arról, hogy mennyi forrás lesz, mondjuk például ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztésére, illetve vannak-e olyan pályázható összegek, amelyek a különböző tagállamokban működő szervezetek pályázhatnak piacfejlesztésre, kereskedelemfejlesztésre, kapcsolatépítésre?
Összegek nem hangzottak el, hisz az Unió körülbelül úgy szüli meg költségvetését, mint Magyarország évről évre, nehezen és vitatkozva. Az Unió következő 7 éves költségvetése, amely 2013 és 20 között lesz érvényes, annak a kimunkálása folyamatban van. Pibarx biztos szerint idén elfogadásra fog kerülni. Egy biztos az, hogy továbbra is lesznek fejlesztési források Afrika irányába. 2 célterületet nevezett meg a biztos, amit szeretnének főként támogatni. Az egyik a mezőgazdaság, másik pedig az energetika, az energia.
Na most ez Magyarországnak úgy tűnik, hogy jó terület, hiszen mind a két területen vannak nagyszerű szakembereink is. Hát a vállalkozások nem tudom mennyire felkészültek erre.
Így van, ez nekünk egy jó dolog. Ahogy említettem, Észak-Afrikával jók voltak hagyományosan a kapcsolataink, a mi technológiáink, szakembereink jók. Itt lehetne a pillanat, hogy bekapcsolódunk ezekbe a folyamatokba, ezekbe a projektekbe. Meg kell várni természetesen azért, hogy a konkrétumok megjelennek majd ősszel vagy évelején, és megnézni, hogy hogy fog kinézni. Ugye azt mondtuk, kezdjük az energetikával vagy az energiával, arról kevesebbet tudok elmondani. Az biztos, hogy politikai döntést szült az Unió, mondta el a biztos. Hagyományos energiatermelést nem támogat, még akkor is, ha az célszerűbb lenne egyes adott területeken, csak a megújuló energiát támogatja. Illetve az előzőben ecsetelt visszavonulást is úgy érzem, hogy megemlített és megpedzette, például soha többet nem támogat olyan fejlesztést, amely vasútépítéssel kapcsolatos. Szó szerint azt mondta a biztos, hogy a vasútépítés legyen a kínaiaké. De az útépítés továbbra is fontos, hisz nagyon érdekes számot is hallottam ezen a tárgyaláson, méghozzá azt, hogy az afrikai államok külkereskedelme az Afrikán kívüli államokkal bonyolódik 80%-ban, és az afrikai kontinensen belüli egymással folytatott külkereskedelem az egész külkereskedelem volumenének csak 1/5. Ami azt jelenti, hogy sokkal könnyebb eladni valamit Kína irányába vagy Európa irányába, mint átvinni a szomszéd államba a határon, mert a hatalmas vámok, az infrastruktúra hiánya, a protekcionizmus, a korrupció és egyebek miatt sokkal kisebb ez a fajta forgalom. Ennek a lebontása is fontos szerepet játszik majd az Unió fejlesztési politikájában. A mezőgazdaságra visszatérve, ott viszont az a helyzet, hogy az Unió megfordítaná az eddigi nagy projektek támogatását, és azt mondja, hogy a farmereknek, magának a termelőknek egyfajta Európai Uniós analógia szerint, hogy most terület alapon vagy milyen alapon, azt nem tudom, biztosítana készpénzforrást, vagyis támogatást, hogy ott termeljenek, ahol vannak, és munkahelyet teremtsenek, és így tovább. Sőt, kiemelten támogatnák az ilyenfajta farmerképző iskolákat, tanfolyamokat vagy egyetemeket, és azt gondolom, hogy ezen is a korábbi trópusi tanszékek maradékán még meglevő szaktudás bázisán tovább tudnánk haladni, és Magyarország lehetne ennek egy fontos tényezője.
És addig is gondolom, hogy önök folyamatosan közé teszik a honlapokon, illetve az érdeklődőknek személyesen is elmondják a fejleményeket.
Természetesen, ahogy eddig is, várunk minden érdeklődőt a kamaránál. Itt van a Magreb fejlesztési osztály, akit bármikor fel lehet keresni és tanácsot kérni, illetve a mi honlapjainkon is, a www.ahu.hu-n és a www.afriport.hu-n megtalálhatók az ide vonatkozó hírek.
Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, köszönöm, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Szép napot kívánok mindenkinek.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.